What a marvelous occasion.
Milyen csodálatos lehetőség, alkalom, hogy itt Zsuzsának gratulálok. 85 és még mindig milyen erős. Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy hozzátegyek ehhez, hogy beszéljek valakiről, aki saját maga is egy pillér, nem csak a magyar, hanem az európai és nemzetközi szociálpolitikában, hanem ennél sokkal többet tett, az egész világon hozzájárult a szociáltudományokhoz, és csodálatos ember. Az első idézet Zsuzsától származik, a formálódó társadalom 1979-ben, és a szociális tudományokban nincs olyan, hogy semleges aktus. A hallgatók nagyon sokszor hivatkoztak erre, számomra ez abszolút eszenciának tűnik, hogy ezek a magvát képezik annak, amit a szociálpolitikában tenni próbálunk. És bárki, aki meghallgatta Zsuzsát, megtanulta, hogy a szociál politika valami nem olyasmi, amit másoknak csinálunk nekik amott. Tehát mi vagyunk, akik adnak, az adózók, és ők azok, akik vesznek. A szociálpolitika a társadalomról szól, amiben élünk, amit szeretnénk mi formálni választásainkkal. Tehát befolyásolja mindez az életünket, és nagyon sok más ember életére is hat, ami a szociálpolitikában történik. És nagyon sokan a technikai aspektusokra gondolnak, a rászorultsági tesztre, vagy pedig arra, hogy megtakarítanak bizonyos pénzt, hogy kevesebb embert alkalmaznak. Tehát ezt az utat választják, és nem igazán azt a társadalmat formálják, építik, amiről Zsuzsa mindig is beszélt. Az európai pillér az szociális jogoknak. Ez egy nagyon erős pillér, nagyon sok tekintetben, és remélem, hogy mindannyian hát ott lesznek és konzultálnak majd erről a kérdésről, de ugyanakkor hihetetlen korlátok közé szorul ez az Európa 2020 keretében található, amely a növekedést egy intelligens, fenntartható és befogadó pillérként képzeli el. Nagyon jól működő és tisztességes munkaerőpiacok, illetve jóléti rendszer az európai térségben. Juncker elnök azt mondta, hogy jövő biztos kell legyen, tehát ez az tulajdonképpen, ami a pénzhez kötődik, mert rendelkezésre áll, de ez inkább a gazdaság szolgálja, a szociális növekedés, a társadalom politika stratégia. Mi az, amit mondhatunk erről, amit Zsuzsa olyan sokszor már említett? Itt nagy ellentétek vannak. Zsuzsa állandóan beszél arról, hogy az egyenlőtlenség számít. Én 1970-ben Essexben nagyon szerencsés voltam, az Essexi Egyetemen Zsuzsa tartott nekünk előadást, és beszélt az egyenlőtlenség szociológiájáról, és sosem gondolkodtam erre. Nagyon jól emlékszem, hogy írtunk az irodában egy áprilisi délután, és arról beszéltünk, hogy minden az egyenlőtlenségről szól. Évekbe telt, amíg rájöttem arra, hogy mennyire központi ez a lényeg, és mennyire hozzá járul ahhoz, hogy mi ezt átlássuk, megértsük, hogyha az egyenlőtlenséget ugyanúgy elismerjük, mint a szegénységet. Ez azt jelenti, hogy nekünk kell változtatnunk ahhoz, hogy másfajta társadalmat hozzunk létre, mely rossz irányba, mert strukturális változások kellenek. Nem csak az, hogy ők, hogy velük kapcsolatban lépjünk, vagy tegyünk, és ez persze a korlátokat is érinti. Zsuzsa mindig a szélesebb értelembe vett szociálpolitika mellett tette le a fogsát a brit közgazdász azt írta, hogy a jóléti állam csak arról szól, hogy újraosztunk bizonyos jövedelmet anélkül, hogy ahogy a gyökereit vizsgálnánk a rossz felosztásnak, és Zsuzsa pontosan ezt közelítette meg. Nem csak korlátozott politikáról lehet szó, hogy enyhítsük a szegénységet, vagy valahogy kézben tartsuk a helyzetet. Tony Atkinson a 70-es években, ugyanakkor, amikor Zsuzsa és emellett kampányolt, hogy mi az egyenlőtlenség, mit lehet tenni, abban az időben éppen rák miatt kezeltek, és csodálatos könyvét olvastam. Nem csak arról szólt ez, amit sok éven át elemzett, hogy mi történik, hanem valószínű sajnos utolsó könyve arról is szólt, hogy mit lehet tenni. Nagyon sajnálom, hogy ő nem lehet itt most. A legjobb kívánságait küldi Zsuzsa neked, és a ketten együtt olyan intellektuális lökést adtak, amikor az emberek arról panaszkodtak, hogy nincs politikai lendület, akkor tulajdonképpen olyan kevés kivétele, mint Zsuzsa és Tony bemutatták, hogy igenis lehet lendületet adni. Itt nagyon élesen jelentkezik az az érv, hogy az egyenlő társadalmak miért teljesítenek mindig jobban a strukturális tényező központos voltát, hangsúlyozza ezt ki, és a felfelő ható erő úgy érvényesül, hogy nem csak kihúzzuk az embereket a vízből, hogy ne fulladjanak bele, hanem megállítjuk őket, hogy ne is essenek be. Tehát nagyon fontos ez a preventív stratégia, de ez tulajdonképpen az szegénység enyhítése, hogyha valakiket kiemelünk a szegénységből. Tehát nagyon fontos, hogy meggátoljuk, hogy oda kerüljenek. Nagyon lényeges az egész társadalomban, az alacsonyabb szinten a társadalomban élők, a gazdasági növekedés, illetve az erejük, az egészségük, a szegénységi feltételek, melyek közepette élnek, nagyon sokat számítanak. Egy csodálatos könyv szólt erről, csodálatosan jellemezte ezt. Christine Lagarde-tól egy idézet. Aki a Nemzetközi Valuta Alap vezetője annak a testületnek, amely elkötelezte magát, amelyet, hogy a piacok működjenek és egyenlőtlenség növekedjen. Ő azt mondta, hogy a hatalmas egyenlőtlenség korrodálja a növekedést és a társadalmat, a gazdasági, a közgazdász szakma és a politikai közösség az egyenlőtlenséggel nem foglalkoztak sok éven át, és most mindannyiunk, beleértve az IMF-et is, jobban megértjük, hogy mit jelent az egyenlő elosztása a jövedelemnek, a több gazdasági stabilitás, a fenntartható gazdasági növekedés, egészségesebb társadalom és a kohézió és a bizalom erőteljesebb köteléke érvényesül. 20 évbe telt neki, amíg hát felzárkozott Ferges Zsuzsa mögé. A Nemzetközi Valuta Alap tulajdonképpen a piacok erősödése érdekében működött, és itt miért nem változik a világ? Ez valóban létfontosságú kérdés. Szeretném azt sugallni, hogyha Európa néhány ilyen kérdéssel szeretne foglalkozni, az egyenlőtlenség kérdéssel, akkor a szegénységet kell megcélozza első helyen. Ez segít az egyenlőtlenség csökkentésében. Nem várhatunk és nem szabad várnunk addig, amíg az emberek szegényé válnak, mert ide vezet, és ez legkicsinyíti a társadalmunkat. Meg kell gátolnunk, tehát és a cél érdekében a magas politika prioritási közé kell ezt emelnünk, a megfelelő munka, a tisztességes bérek. Ezek olyan kérdések, amiket a 60-as években is azt megelőzően biztosra vettünk, és most küzdeni kell érti a szegénység ciklusban, amikor alacsony fizetés vagy nincs fizetés kering. Meg kell változtatni nagyon sok munkavállaló körülményeit, mert adott esetben nem jelentenek ezek kilátást az embereknek, csak elszegényedik őket. Ez azt jelenti, hogy a jóléti állam preventív ösvényét kell megerősíteni, és a szegénységet nem csak enyhíteni, vagy kezelni azokat az embereket, akik problematikusnak tekintendők, mert adóinkból olyan sokat kell rájuk költeni. Tehát persze egy Cantillontól idézek, aki nagy komparatív tanulmányt készített, nem lehetséges az alacsony kockázati szintet elérni a szegénységben, vagy ha lehet, az még nem sikerült bemutatni. Ez azt jelenti, hogy az egyenlőtlenség nyelvezete és a szegénység politikája itt nagyon lényegesek. Zsuzsa figyelmeztetett bennünket arra, hogy a neoliberális szociálpolitika nagyon sok ilyen szegény aktus, törvény, hagyományt feleleveníteni. Mennyire igaza volt a különböző ellenőrzések, feltételek és szankciók, tehát ezt is tanulmányoztam és tanítottam. A szociálpolitika maradékká válása, ami azt jelenti, hogy csak enyhíteni próbálunk az egyenlőtlenségeken, amikor segítjük a szegényeket, megszégyenítjük őket, ezt elhanyagoltuk. A politika. A politika, ami működik, de politika mit jelent ez? Tehát lekicsinyeljük a szegényeket, és megszégyenítjük, olyan sok adót költünk rájuk. Tulajdonképpen ez nem segít abban, hogy a létező egyenlőtlenségen javítsunk. John White Wilson, aki szeretne szintén gratulálni Zsuzsának, az egyenlőtlenség nyelve korlátozza a választási lehetőségeinket. Hogyha azt mondjuk, miért nem kaptak ők munkát, nem azt mondjuk, megkapják az összes olyan juttatást, amire jogosultak, elég ez az ellátás, ez a juttatás jól működik. Tehát ez problémákat lefagyaszt, bizonyos választási lehetőségeket lezár az emberek előtt, és sajnálatos módon kutatási területeket is lezár, mint például Zsuzsa esetében. Így tehát ezeket a területeket kell figyelembe vennünk. Most a szociál individualizálására térek. Valószínű, hogy ezt idézték legtöbben Ferges Zsuzsától a brit szociálpolitikában. Tehát az Egyesült Királyság Szociálpolitikai Egyesülete és a Gyermekszegénységi Akciócsoport is szeretne gratulálni Zsuzsának. A szegénységet, a szegényeket gyengíti, és a jobban élőket erősíti. Az egyenlőtlenséget és a szegénységet megnehezíti. Nagyon fontos, hogy a kollektív szociális ellátásokat leépíti. Az emberek a piacon kell vásároljanak a különböző ellátásokat. Hogyha üres a zsebe, akkor hogy lehet vásárló, fogyasztó? Ugyanakkor elutasítja, elveti a szegénység szociális magyarázatát, individualizálja a szegénység okait, a munkanélküliség okait, és az áldozatot, az érintettet okolja. Persze sok mindent mondhatnék még az élelmiszerbankok, vagy a büntetések, és egy pozitív példát szeretnék most, de először is Ruth Lister gratulál és ünnepli a munkáját, és most látom ezt az álom csapatot. Azt mondják, hogy ha az emberek idősödnek, konzervatívabbá válnak, de ez a négy személy, Zsuzsa, Tony, John és Ruth, nagyon szép példáját adják a szociálpolitikának, a közgazdászoknak, szociál politikus tudósoknak, akik nem ragadtak le, hanem szeretnék változtatni a társadalmat. A munkanélküliség és a szegénység korodálja a társadalmunkat, mondta Susan. Most akkor beszéljünk arról, hogy hogyan tudjuk a címkéinket felragasztani, de ne egymásra. A Skóciában a legutóbbi nemzeti választást megelőzően azt mondta minden politikus, hogy nem fogjuk stigmatizálni a szegényeket, nem hagyjuk, hogy a politikai jelöltjeinket, a szegényeket és a sérülékeny csoportokat támadják. Tehát ez tulajdonképpen az, amiről Luz Risztor is beszélt, amikor bizonyos csoportokkal visszaélünk, őket eltávolítjuk és kizárjuk, kirekesztjük a társadalomból. Ez pontosan ez elleni kihívás, ezt újra útjára indították, a következő héten jön egy választás Skócióban, és arra kérték a szervezeteket, mondják el, hogy hogyan kezelik a szegénységet, hogyan kerülik el, hogy stigmatizálják az embereket. Vannak szervezetek, amelyek fellépnek az ellen, hogy saját működésük során stigmatizáljanak bizonyos embereket a hozzáállásukkal. Tehát nagyon rém, rossz az, hogyha saját szervezetében történik meg ez az embernek. Az összes politikai vezető Skóciában emelé felsorakozott, és azt gondolom, hogy ez most változást jelent, de ugyanakkor hát Angliában, Skóciában nem igazán látjuk ezt a változást a nyelvezetben, és ezért szégyellem is magam. Ugyanakkor ezt látjuk a Living Wage kampányban, tehát a minimum bír fölötti bír kifizetése mellett kötelezi el magát a munkáltató. Az emberek így jobban tudnak élni, a skót kormány elkötelezte magát emellett, és ez egy nagyon fontos kérdés. De most jön egy lényeges dolog, nem lehet megszabadulni az egyenlőtlenségtől, hogyha azt csak egyik oldalán fogjuk meg.
Nevetséges helyzetbe kerültünk. A pénz vezérel minket. Az brit cégek legmagasabb pozícióit elfoglaló vezetők 20%-ot kapnak a fizetésükön felül azért, mert csődbe visznek társaságokat. Például a British Petroleum esetében is ez történt. Ez egyszerűen nevetséges, amikor a 100 vezető cégnek csak egy negyede fogadja el, hogy létminimum bér igenis szükséges. Valaki, aki 1 milliót keres, mint bankár, pénzember, miért kap még 2 millió font jutalmat? Csupán azért, mert a dolgát végzi, amiért egyébként is fizetést kap. Tehát megint csak az egyenlőtlenség nyelve. Ezeket a pénzeket kifizetik, de nem keresik meg, nem keresett. Sok olyan ember van, aki sokkal több fizetést kap, mint amennyit igazából megkeres. És hallottuk a 2008-as kreditválság után, hitelválság után, hogy soha többet nem fordulhat ez elő. És mi történt? Éppen tavaly a British Petroleum csúcsvezetője 20%-os fizetésemelést kapott. 14 millió font lett így a fizetése. Annak ellenére, hogy a British Petroleum részvényárfolyama veszített az értékéből, ennek ellenére kapott egy hatalmas jutalmat. A részvény tulajdonosok 60%-a ellene szavazott ennek a fizetés emelésnek, de ez semmit sem számított, hiszen már meg is kapta az emelést. És a részvényesi közülésnek ebben a tekintetben csak tanácsadói szerepe van, de nem döntő a szavazata. Egységes standardokra van szükség a társadalom egészen számára, hogy ez Zsuzsa nagyon szépen megfogalmazta. Tulajdonképpen visszanyúlhatunk Richard Tonyhoz is, 1913-as művéhez, hogyha az egyének jellemét minden eszközzel kell javítani, és hogyha ez hatalmunkban áll, módunkban áll, különösen olyan eszközökkel, amelyek túl sok fizetést nem jutatnak nekik, vagy keresetet nem jutatnak nekik, mert ez elfogja a kísértéstől zárni őket. Sajnos az a szomorú helyzet. És itt tulajdonképpen felelősséget kell vállalni a társadalomtudósoknak is. Hogy ha megnézik ezt az ábrát, minden a baloldali első oszlopról szól. A jövedelemadó, a társadalom 5 felső százaléka fizeti. A legkevesebb adót, és a legtöbbet pedig a társadalom alján levő 1/5. Nagyon sok politikus mutatta ki, hogy az összes jövedelemadó negyedét fizeti 1%-nyi adófizető. És hogyha megkérdezünk egy adószakértőt, hogy mennyit fizetnek a csúcsvezetők, akkor világos, hogy mindenféle adótanács révén elkerülik a lehető leginkább az adófizetést. Sokkal nagyobb százalékát fizetik a fizetésüknek a társadalom alsó fizetési rétegeiben találhatók adóformájában, mint a felsőbb rétegek. Amíg ez így van, és erről nem is lehet igazi európai adatokat nyerni, mert a politika nyelvébe burkolózik az, hogy mi is történik a jövedelemadóval. Ezt ki kell nyitni, fel kell tárni. A Nagy-Britanniában van indirekt adó, közvetett adózás, van ingatlan adó. És hogyha ez másképp alakulna, akkor másként lehetne szabni a kórházak támogatását, a segélyeket. Mi egy felülről lefelé, egy fordított társadalom vagyunk. Hogyan lehet az egyenlőtlenséget ebben a helyzetben csökkenteni? Igazából nem tudom, hogy Európában hogy nézne ez ki, nem tudom, hogy Magyarországon hogy nézne ki, de azt hiszem a 15%-os adókulcs és a magasabb társadalombiztosítási járulék és a magas áfa Magyarországra érvényes. Ezek nagyon durva számadatok, és nincs igazából konkrét adata a rendelkezésemre, de azt tapasztaljuk, hogy Magyarországon is egyre romlik a helyzet, egyre nő az egyenlőtlenség. Tehát vissza kell lépni, és egy sokkal átfogóbb képet szemlélni, ahogy Tony Atkinson is mondta. Nem az országok GDP-jét kell összehasonlítani, hanem az egy főre eső GDP-t, hogyha csökkenteni akarjuk a társadalmainkban létező egyenlőtlenséget. Minden adót figyelembe kell venni. Norvégiában például nagyon könnyen megtudható, hogy mennyi valakinek a jövedelme és mennyi adót fizet. Svédországban is elég hasonló a helyzet. És ezt a fajta átláthatóságot átverekedték az emberek ebben a két országban. Éppen múlt héten a brit vagyon statisztikák, mint kiderült, csupán a tényleges vagyon 50%-át számítják és mutatják ki az adataikban a leggazdagabbak esetében. Tehát ez azt jelenti, mintha a gazdagok kicsit szegényebbek lennének, mint amilyenek ténylegesen. Megint csak oda nyúlunk vissza, amit Zsuzsa nagyon világosan kimutatott. Az adózás művészete az azt jelenti, hogy a lehető legkisebb sziszegés közben kell a lehető legtöbb tollat lefosztani egy lúdról, ez az egyik kedvenc Ferge idézetem, amit ő is átvett, Jean-Baptiste Colbert-től származik, aki a napkirály 14. Lajos pénzügyminisztere volt. És mindent egységben kell szemlélni, és így kialakítani egy sokkal méltányosabb, egy sokkal igazságosabb adózási rendszer. Zsuzsa azt mondta, hogy a szociálpolitikát mindig is a társadalmi harcok fogják alakítani. és alakították eddig is. Mert ezek a harcok úgy jelennek meg, mint a szociálpolitika tartalmát kiszélesítő, társadalmi politikává kiszélesítő harcok annak érdekében, hogy a társadalom minőségét javítsák. Ez volt tehát a harcoknak a célja, hogy a harcok eredményeképpen javuljon a társadalom minősége. Ez az, ami felé törekszünk, ezt szeretnénk elérni. Amikor tehát társadalom, politika, szociálpolitika csomagot próbálunk összeállítani, amely az alapvető változásról szól. Sverge Zsuzsa munkája is inspirál minket. Van szükség, igenis, nagy szükség van egy középső európai pillérre, hogy a gyerekeink, az unokáink és minden gyerek fel tudjon nőni egy olyan Európában, amelyben ez a politika érvényesül. Zsuzsa, minden munkádban arra olyasmire irányítottad rá figyelmünket, amit addig elég lustán megpróbáltunk elfogadni. Köszönöm.